Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amit egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Jeremiás próféta könyvének a 17. fejezetében, a 12-től a 14. versig a következőképpen. Ó, dicső trónus, kezdettől fogva felséges a hely, ahol szentélyünk áll. Uram, Te vagy Izrael reménysége. Megszégyenülnek mind, akik elhagynak Téged. A tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a friss víznek forrását. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. Csak Téged dicsérlek. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a héten valakivel beszélgetve kifogásolta, hogy már megint ószövetségi alapigék lesznek heteken keresztül. Azt mondta a testvér, hogy Jézus Krisztusról kellene inkább prédikálni. Kedves testvérek, én azt vallom, amit Luther Márton is vallott, hogy az ószövetség is Jézus Krisztust hirdeti. Az Ószövetség is Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Nem baj, hogyha ószövetségi textusok vannak. Ugye azzal kezdődik az Ószövetség, hogy Isten megteremtette a világot, az emberiséget. Aztán azzal folytatódik, hogy az emberiség elhagyta Istent, az élő vizek forrását, de Isten ebben nem törődött bele, hogy az ember örökre elvesszen, hanem rögtön megígérte a megváltást. Rögtön megígérte a megváltót. A harmadik fejezet. Rögtön az elején. És onnantól kezdve az egész Ószövetség erről szól, hogy Isten előkészíti a megváltó eljövetelét. Kiválaszt egy embert, akitől majd megszületik az a, akitől származik az a nép, amelyben megszületik majd a megváltó, és aztán a rengeteg profécia, a rengeteg jövendőlés a Krisztusról, a Messiásról, és aztán a nagyon sok előkép, ami mind arra utal, hogy mit jelent a megváltás, mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Testvérek, az Ószövetség Ura Istene ugyanaz, mint aki Jézus Krisztusban emberré lett, hogy megváltson bennünket. Amikor Krisztus, ugye görögül Krisztus, ugyanaz héberül Messiás, a felkent eljött, akkor Isten dicsősége és hatalma jelent meg a világban. Emberekkel beszélgetvén újra meg újra elhangzik ez a kritika, hogy milyen Isten az, aki a saját fiát kínhalálra adja. A héten írta valaki, hogy hát akkor, ha Isten a szeretet, akkor miért nem maga az atya szenvedett? Miért az ártatlan fiát adta halálra? Kedves testvérek, a Szent Háromság titkát, ami emberi eszünkkel felfogni, megérteni, nem tudjuk, hogy most hogy van ez, hogy az Atya a fiát adta, de ugyanakkor maga Isten lett emberrel, és maga Isten szenvedett az emberért. Nem bírjuk mi ezt felfogni, megérteni, de az biztos, hogy nem úgy kell erre tekinteni, hogy egy kegyetlen Isten valaki mást adott kínra, kínhalálra, halálra, hanem úgy kell erre tekinteni, hogy maga az Isten, aki megteremtette az embert, maga az Isten vállalta a kínszenvedést. Azt írja Pál apostol, hogy az Istenség egész teljessége jött el benne testileg. Kolossé levél 1.19, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Ahhoz, hogy helyes istenképünk legyen, helyes istenkép alakuljon ki bennünk, ezeket az igéket nagyon komolyan kell vennünk, vagy amikor Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Hogyha ezeket az igéket nem vesszük komolyan, nem véssük az eszünkbe, a szívünkbe, akkor egy torz istenkép alakul ki bennünk. És ebből jönnek ezek a gondolatok, hogy hát milyen Isten az? Komolyan kell vennünk ezeket az igéket, hogy, hogy az egész, az Istenség egész teljessége benne volt abban az emberi testben, és szenvedett, és meghalt. Ugye a vád csak akkor lenne igaz, ha Jézus csupán egy ember lett volna, akinek szenvedni kell a többi emberért. De ő maga az Isten volt. Az Isten, aki egyenlő a szeretettel. Alapigénket úgy tudnánk összefoglalni, hogy az Úr a reménység, az Úr a friss víznek forrása, az Úr az, aki meggyógyít, az Úr az, aki megszabadít, és ez az Úr Jézus Krisztusban jött el. Ez az Úr Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát. Ez az Úr Jézus Krisztus által mutatta meg magát, hogy kicsoda ő és milyen ő. És akkor ezt az igét úgy is elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus a reménység, Jézus Krisztus a friss víznek forrása, Jézus az, aki meggyógyít, Jézus az, aki megszabadít. Meggyógyít, megszabadít. Miből? Hogyan? Mire? Nézzük Jeremiás korát, amikor Jeremiásból jön ez a dicsőítés. Egy nagyon nehéz történelmi helyzet volt. Izraelnek már vége volt. Az északi 10 törzs már eltűnt. Júda, a két déli törzs még megvan. Kis pici Júda nagyhatalmak ütközőpontja. Az egyik nagyhatalom Babilónia, a másik Egyiptom, és júdabeliek elkezdik elhagyni az élő igaz Istent. Ugye ez mindig is probléma volt, hogy a környező népek bálványisteneihez pártolnak, és akkor jön a kérdés, hogy hát most akkor Babilóniához pártoljunk, Babilóniához csatlakozzunk, vagy Egyiptomhoz csatlakozzunk, most melyikkel szövetkezzünk a másik ellen, ki fog megvédeni minket, kiben bízhatunk, hogyan bízhatunk, és akkor ebben a fejezetben, a 5. versben hangzik el, ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. A prófétával ezt üzeni Isten, Babilóniában bíztok, ez átkot hoz rátok. Egyiptomban bíztok, az is átkot hoz rátok. Egyedül az élő, igaz Istenben kellene bízni. A 10. versben még szó van arról is, hogy voltak, akik se Babilóniába, se Egyiptomba, de a gazdagságban, a pénzben minél inkább gyarapszunk anyagilag, annál jobban elkerüljük majd a végzetet. Kedves testvérek, ez az ige nekünk és rólunk szól. Nagyon hasonló helyzet. A történelem ugye ismétli önmagát. Mindig ezek a kérdések jönnek elő. Hova csatlakozzunk? Ki mellé álljunk? Ide csatlakozzunk, vagy oda csatlakozzunk? Kivel szövetkezzünk a másik ellen? Ki fog jobban megvédeni? Ki fogja biztosítani számunkra az életszínvonal emelkedését, és hogy rendben lesznek a dolgok? Ki fogja a kórházakat rendbehozni, meg az egészségügy helyzetét rendbehozza? Az egyik, vagy a másik? Kivel szövetkezzünk, kihez csatlakozzunk, kiben bízzunk, vagy miben bízzunk, pénzben, gazdaságban, gazdagságban? Az Úrban kellene bízni. Nem emberektől kellene várni a megoldást. Az élő, igaz Istenben kellene bízni, mert az ige folytatódik, hogy de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit. Nincs mitől félni, ha eljön a hőség. Lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódni, a szüntelenül termi gyümölcsét. Áldott az az ember, aki nem hagyja el az élő igaz Istent. Áldott az az ember, aki bármilyen helyzetben, akár háború, polgárháború, külső háború, atomháború, ezzel állandóan fenyegetnek, mindig van valami világpolitikai helyzet, ami úgy fölcsillantja, hogy na akkor most mi lesz? Az élő, igaz Istenben kellene bízni. Mert lehet, hogy itt a földi életünk véget ér, Lehet, hogy itt egy nagy pusztulás következik, de az Isten örökkévaló Isten, és örökkévalóságra teremtette az embert is. És nekünk ezt nem szabadna elfelejtenünk a bizonyos helyzetekben, ezt nekünk nem szabadna elfelejteni a betegség esetén, a szenvedés esetén, a fájdalmak esetén, ezt nem szabadna elfelejtenünk a szegénységben, ezt nem szabadna elfelejtenünk semmilyen politikai helyzetben, hogy a mi Istenünk, a szeretet Istene, ő mindenható, ő örökkévaló, és bennünket is az örökkévalóságra teremtett. És akkor vagyunk áldottak, és akkor vagyunk a folyóvíz mellé ültetett fához hasonlatosak, hogyha belegyökerezzünk, ha ő benne hiszünk, ha ő benne bízunk, hogyha gyökereink ő benne vannak, és ő belőle táplálkozunk, akkor nincs mitől félnie. Bármi következhet. Bármilyen háború, vagy bármilyen gazdasági helyzet. Nincs mitől félni, mert Istenhez tartozhatunk. Mert örök életre vár bennünket. Mert Jézus helyet készített nekünk az ő országában. Mert Jézus Krisztus a reménység. Mert Jézus Krisztus a friss víz forrása. Mert Jézus Krisztus meggyógyít, mert megszabadít. Ebben a világban annyi reménytelenség van. Hadd nem mondjam a példákat, ami mostanában az elmúlt hetekben jött. Rákos megbetegedések, szívrohamok, adósságban való elmerülés, még nagyon sok minden. Nagyon sok reménytelenség van a világban. És friss víz helyett poshat víz. Rengeteg hamis irányzat, hamis vallás, hamis tanítás, amire az emberek felcserélik az élő igaz Isten követését. Betegség és rabság, megkötözöttségek. A héten megkeresett egy fiatal levélben. Szóval Marika néni, emlékszik még rám? Hát nem túl jó a memóriám, de emlékszem rá. És ahogy írja, hogy mennyire megromlott az egészségem, és mindenféle vizsgálatokra jár, de nem találnak semmi bajt, és akkor írom, hogy találkozzunk, beszélgessünk, aztán hát, ha majd így ugye lelki vonalon majd sikerül valamit találni, hogy mi okozza ezt az egészségi romlást. És azt mondjam, Marika, én nem kell keresni. Tudom. Éjszakánként nem alszom, mert gépezek. Nem alszom naponta csak 1-2 órát. És teljesen tisztában vagyok azzal, hogy emiatt gyengülök. És emiatt vagyok egyre betegebb testileg is. De nem tudok lejönni a gépről. Tudom, hogy le kellene jönni a gépről, de nem tudok lejönni a gépről. Tudja a diagnózist, de nem tud szabadulni. Mert hát ugye tanácsokat adunk, neki is adják a tanácsokat, szülők, tanárok, mindenki, de hát ő tudja, hogy mit kellene tenni. De megkötözöttség, rabság. Nem véletlenül vannak ezek az igék kijelölve vasárnaponként, hogy gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok, csak téged dicsérlek. Nem segít az emberi tanács. Nem segít az emberi bölcsesség, az emberi okoskodás. Csak Jézus. Volt egy bizonyos Brenner nevű szakember, aki egy felmérést végzett a 70-es években, megkérdezett 1000 holokauszt túlélőt, hogy változott-e a hitük azokban a nehéz években, ott a haláltáborokban. Azt írja, hogy 50%-nak nem változott, aztán voltak olyanok, akiknek gyengült a hite, volt, akinek erősödött a hite, 11%-uk hívőből ateistává lett. Azt írja Brenner, hogy nem meggyőződésből, hanem érzelmi reakcióként vallják magukat ateistának, mély fájdalmat és haragot éreznek Isten iránt, amiért elhagyta őket. De, és itt jön a lényeg, volt 5%, aki ateistából hívővé vált ott a nyomorúságban. Olyan förtelmeket éltek át, hogy nem volt hova fordulniuk, csak is Istenhez. És mivel Istenhez fordultak, megérezték őt. Megérezték, hogy ő van. És megérezték, hogy ő ott van. Szintén haláltáborban volt egy evangélikus lelkész, Christian Reger, 4 évig volt Dachauban. Azért került oda, mert a Német Hitvalló Egyháznak a lelkésze volt, és nem fogadta el a hitlerizmust. Ez a Christian Reger ezt írja. Nietzsche szerint, ha az ember ismeri élete miértjét, a kínzást is kibírja. De itt Dachauban valami sokkal csodálatosabbat tanultam meg. Felismertem, hogy ki áll életem középpontjában. Jézus. Ő elég volt nekem akkor is, és most is elég. Az Úr nem mentett ki onnan. A szenvedésemen sem enyhített. Egyszerűen csak biztosította felül, hogy ő él, és tudja, hogy ott vagyok. És ő velem volt. Őt megtapasztaltam, hogy ott van velem, és együtt szenved velem, és együtt érez velem, és hogy meg tud tartani, és be tud majd vinni az ő csodálatos országába, ahol helyet készített nekem. Kedves testvérek, Isten nem módszereket kínál a problémáinkra, a szenvedéseinkre, hanem önmagát kínálja. Emberré lett, megváltott, és a lelke által bennünk akar élni. És ez a megoldás a számunkra, ez a gyógyulás, ez a szabadulás. Hogyha az Úr Jézus Krisztus az ő szent lelke által bennünk van, bennünk él, akkor érvényes az, hogy gyógyíts meg és meggyógyulok. Akkor működik ez az ige, meggyógyít. Akkor működik ez az ige, hogy szabadíts meg és megszabadulok. Akkor lehet lejönni a gépről. Akkor lehet megszabadulni minden káros szenvedélytől, ha Jézus ott van az emberben, az ő szent lelke által. Ez Isten megoldása. A betegségekre, a szenvedésekre, a fájdalmakra, mert Isten az örök életre akar meggyógyítani, és az örök életre akar megszabadítani. Nem ideig, óráig, nem hogy most meggyógyít, aztán 3 év múlva megint ugyanolyan betegek vagyunk. Ő az örök életre akar nekünk örökké való gyógyulást és szabadulást adni. Ez az a reménység, amiben bele lehet kapaszkodnunk. Johnny Erickson-ról olvastam azt, hogy ugye tudjuk ki az, aki nyaktól lefelé megbénult, és volt itt Magyarországon is, amikor a Billy Graham evangelizáció volt. Sokan olvasták a gyülekezetből is a könyvét. Szóval előadásokat tartott, és értelmi fogyatékosok között volt egy alkalommal. És hát ezek az értelmi fogyatékosok ugye nem nagyon figyeltek rá, mint hogyha nem érdekelte volna őket annyira, amit mond, vagy hogy nehéz volt nekik koncentrálni, vagy. És zajongtak, és hát ő meg úgy zavarba érezte magát, hogy most beszél, ő bizonyságot tesz az Úr Jézusba vetett hitéről, és akkor most oda se figyelnek. És akkor egyszer csak azt találta mondani, hogy a mennyország az a hely, ahol mindannyian új elmét kaptok. És amikor ezt kimondta, akkor nagyon megijedt. Hát ez most így nagyon durva, és ez most lehet, hogy nagyon sértő, bántó, és most lehet, hogy belegázolt a lelkükbe, és most akkor mi lesz? Megijedt a saját szavaitól, de egy nagy csend lett, az ajongás elült, olyan csend lett, hogy vágni lehetett a feszültséget, és aztán egy hatalmas újongás, hatalmas éljenzés, taps, mert értelmi fogyatékosok voltak, de ezt azért megértették, ők tudták magukról, hogy ők értelmi fogyatékosok. Ők tudták magukról, hogy ők nem tudnak úgy gondolkozni, ahogy mások. És tudták magukról, hogy ez az, amire a leginkább vágynak. És amikor az elhangzott, hogy van remény, Mert van örök élet. Mert az Isten országa az nem egy mesebeli ország, hanem az valóság. Amikor ezt meghallották, hogy lehet majd épp elméjük, új elméjük. Na ez öröm, na ez gyógyulás, ez szabadulás. Ezáltal a hitáltal lehet folyóvizek mellé ültetett fának lenni. Ez a mai igéhez az egyik lelkésztestvér, ajánlotta azt az ifjúsági éneket, ez a legújabb ifjúsági énekes könyvünk, az Arándokének, és a zenekar is énekelte már régebben, és azt írta ez a lelkésztestvér, hogy ez az ének ez olyan jól kifejezi a mai igét, hogy a kortárs dalszerző is valahogy ugyanúgy tesz bizonyságot az élő igaz Istenről, mint ahogy Jeremiás. Te vagy a szívem királya, tiéd mindenem, minden helyzetben, sorsom, kezedben, Istenem. Ha fájdalmak, könnyek, harcok jönnek, tiéd vagyok. Ha sötét van, fényed annál erősebben ragyog. Segíts, hogy rád nézzek, s nem arra, mit érzek, vagy éppen milyen kedvem van. Segíts hitben járnom, Istenem, barátom, segíts, rád bíznom magam. Méltó vagy rá, hogy érted éljek, és életemben rólad beszéljek. Méltó vagy rá, hogy bízzak benned, mert nem engedsz el. Nem engedsz el, soha nem engedsz el. Te vagy a szívem királya, tiéd mindenem. Minden helyzetben sorsom kezedben, Istenem. A vihar hevében te őrzöd meg az életem. Szeretlek téged, te vagy erőm és énekem. Hűséges vagy, őrző kezed nem enged el. Hűséges vagy, vezetsz engem és védelmezel. Hűséges vagy, megvigasztalsz és fegyelmezel. Nem engedsz el, nem engedsz el. Méltó vagy rá, hogy érted éljek, és életemmel rólad beszéljek. Méltó vagy rá, hogy bízzak benned, mert nem engedsz el. Hűséges vagy, őrző kezed nem enged el. Hűséges vagy, vezetsz engem és védelmezel. Hűséges vagy, megvigasztalsz és fegyelmezel. Nem engedsz el, nem engedsz el. Kedves testvérek, melyik ige ugrik be erről? Erről a dalról melyik ige jut eszünkbe? Ugye a János evangéliumának a 10. fejezetében van az, amikor azt mondja Jézus, hogy az én juhaim, akik ismernek engem, a kezemben vannak, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Senki ki nem ragadhatja őket az Atya kezéből. Kézben, aztán azzal együtt egy másik kézben, ahonnan senki ki nem ragadhat. Nem ragadhat ki az ördög. Nem ragadhat ki a halál, nem ragadhat ki semmi. Amikor elkap a halálfélelem, én nem tudom ki, hogy van vele. Engem akkor szokott elkapni, amikor nem tudok elaludni éjszaka. Néha-néha előfordul. És akkor így valahogy elkap ez a dolog, hogy jaj, mi van, ha. És akkor ez az ige jusson eszünkbe, hogy senki és semmi ki nem ragadhat Jézus kezéből. Nem enged el. Nem enged el. Úgy tudunk átmenni a meghaláson, hogy ott maradunk benne az Úr Jézus kezében. És onnan senki ki nem ragadhat. Nem tudom, hogy ez pontosan hogy lesz, de az ő kezében megyünk át innen oda. És közben senki ki nem ragadhat onnan az ő kezéből. Nem enged el. Mert ő a reménység. Ő a friss víznek forrása. Ő a gyógyító. Ő a szabadító. Csak őt dicsérjük, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk és magasztalunk téged, mert te a hatalmas Isten vagy, aki emberré lettél, hogy megváltsál. Nem bírjuk megköszönni neked, hogy vállaltad a kínhalált, a kereszthalált, hogy megfizesd a bűneink büntetését. De ez annyira, annyira csodálatos, hogy van reménységünk, hogy bármi történik is itt az életben, akár jól sikerül ez a földi élet, akár nagyon rosszul sikerül ez a földi élet, de ott lehetünk a te kezedbe, és te átviszel, és nem engedsz ki a te kezedből. Uram, köszönjük, köszönjük, köszönjük. És bár csak tudnánk ebben mindig, minden pillanatban hinni, de látod, Úr Jézus, hogy sokszor elfog a hitetlenség, a kételkedés, és sokszor azt gondoljuk, hogy mégsem vagyunk a kezedben, vagy hogy talán mégsem tudunk ott maradni, vagy talán mégis kiragad onnan az ördög, a halál. Uram, kérlek, hogy a te szent lelkeddel tölts be bennünket, és adj nekünk igazi, élő hitet, és ezt a hitet nagyon-nagyon erősítsd meg, hogy úgy járjuk végig ezt az életutat, és úgy menjünk el ebből a világból, abban a hitben, abban a tudatban, abban az erős hitben, hogy ott vagyunk a te kezedben, és te tartasz meg ebben a földi életben is a te kezedben, és te viszel át innen oda a te kezedben. És köszönjük, hogy te helyet készítettél, hogy előkészített helyünk van. Köszönjük, Uram, köszönjük, Amen.